Áldás békességet kívánok a testvéreknek az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 98. Zsoltár első és második versének eléneklésével kezdjük. A 98. Zsoltárunk így kezdődik: énekeljetek új éneket. Énekeljetek új éneket, az Úr Istennek örömmel, mert nagy csodákat cselekedett karjának nagy erejével. Mi velünk az ő üdvösségét kétség nélkül megérteti, szent igazságát, kegyességét minden népnek kijelenti. Meggondolá irgalmasságát, és kegyességét tekinti, és az ő nagy hűséges voltát az Izraelhez téríti. A nekünk küldött üdvösséget, ez egész föld kereksége, nyilván meglátta minden nemzet, örvendjen néki hát minden. Ma délelőtt is folytatjuk Pálnak Tituszhoz írott levele olvasását. A második fejezet 11. versétől a 15. versig olvasom Isten igéjét. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd. Incs és fegy teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen téged. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan nagy öröm van a szívünkben, amikor eljöhetünk a te színed elé, még akkor is, ha nem a templomban, nem a testvérek látványával kiegészülve tesszük mindezt. Urunk, a te közelséged igen jó nekünk. Köszönjük, hogy nálad letehetjük minden terhünket. Neked megvallhatjuk minden bűnünket. Neked elmondhatjuk minden aggodalmunkat és félelmünket. És köszönjük, Urunk, hogy te mindig ezt a rosszat elveszed tőlünk, és jót adsz helyette, az örömhírt. Köszönjük, Urunk, hogy ma is így lehetünk együtt, várva arra, hogy az örömhírt mondod el nekünk újra, és helyezed a szívünkre úgy, hogy abból erőt tudjunk meríteni. Nagyon köszönjük, Urunk, ezt a jóságodat, ezt a hűségedet mi hozzánk. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetését, áld meg az ige hallgatását, és arra kérünk, Urunk, hogy adj nekünk gyümölcstermést, hogy ne csak mi élvezhessük a te igédet, hanem mások is, akik velünk találkoznak. Kérünk, hogy a te lelked áldja meg ezt az Isten tiszteletünket. Amen. A bűnbocsánat igéjét János evangéliuma 3. fejezetének 16. verséből olvasom. mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig a 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje.
Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. A nagy Isten vagyon mi velünk, és szent lelke lakozik bennünk.
Az előbb felolvasott szakasz Titus második Pál apostol levele Titushoz második fejezetének 11-től 15-ig tartó versei lesznek az igehirdetés alapja. Ezt szeretném összefoglalni a 84. Zsoltár 6. versével. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Amen. Egy régi élményem elmondásával szeretném kezdeni ezt a mai igehirdetést. Gimnazista koromban történt, hogy az egyik osztálytársam odaállt elénk, többek elé, és a következőt mondta, én profi testépítő vagyok. Elkerekedett szemmel néztünk rá, hiszen a szavai és a testalkata között ordító ellentét feszült. Amikor végül rákérdeztünk, hogy mire is gondol tulajdonképpen, azt felelte, mindent elolvastam a témában. Tudom, mitől lesz széles a váll, és mitől lesz kockás a has. Ismerem a megfelelő táplálék kiegészítőket. Mindent tudok. Valaki erre megkérdezte tőle, akkor miért nem jársz edzeni? A válasz így hangzott, á, ahhoz én nagyon gyenge vagyok. Azért jutott eszembe ez a történet, mert átvitt értelemben ugyan, de mintha egy az egyben rólunk szólna. Mi is gyakran gondoljuk úgy, hogy profik vagyunk, profi keresztények. Na persze ezt nem hangoztatjuk, mert a profi keresztények egyben szerények is, de azért tudjuk, amit tudunk. De sajnos a profizmusunk kimerül annyiban, hogy olvastuk a Bibliát, és tisztában vagyunk Isten elvárásaival. Ennek megfelelően rendszerint osztjuk is az észt, ha kell, ha nem. Az Istennek tetsző élet gyakorlati oldalát illetően viszont komoly elmaradásaink vannak. Miért nem valósítjuk meg mindazt, ami az Isten elvárása? A válasz itt is ugyanaz, azért, mert nincs hozzá erőnk. Ahhoz, hogy ez a mai ige gyümölcsöt teremhessen bennünk, a nulladik lépés az, hogy mindezt elismerjük, hogy önmagában a mi erőnk kevés. Ha azt is gondoljuk magunkról, hogy profik vagyunk, ez sokszor csak a tudat szintjén valósul meg, de hiányzik belőlünk a megvalósításhoz szükséges erő. Ennek alátámasztására röviden nézzük meg a Pál apostolnak a Titushoz írt levele felépítését. Először Pál a tudnivalók felsorolásával kezdi. Az első szakasz a gyülekezeti rendről szólt, hogy nézzen ki a gyülekezetnek a berendezkedése. A második rész az egyházfegyelemről szólt. A harmadik rész etikai útmutatásokat tartalmazott a gyülekezet mindenféle csoportja számára. Szűkszavúan fogalmazott Pál, de amit elmondott, az könyvtárnyi anyagot tartalmazott. Szinte látjuk lelki szemeink előtt, amint Titus és a krétaiak olvassák, illetve hallgatják ezt a levelet, és közben nagyokat nyelnek. Ezt így kellene tennünk. Azt úgy kellene tennünk. Belátjuk, hogy ez tényleg így lenne jó. Így működnek helyesen a dolgok, ez az Isten akarata. de miközben olvassák ezt a rengeteg elvárást, közben a lelki erejük folyamatosan csökken. Szép, de nekünk ez nem fog menni. És itt látjuk Pál apostolnak a lelki gondozói oldalát, hogy miután elmondta a tudnivalókat, a későbbiek során is különösen ebben a szakaszban megmutatja, honnan vegyünk erőt ahhoz, hogy mindezt megtehessük. Úgy is fogalmazhatunk, hogy rámutat a hívő élet erőforrásaira. Tulajdonképpen két erőforrást nevez meg. Ezek közül az első Jézus Krisztus első megjelenése. Ezzel kapcsolatban a következőt mondja, mint egy összefoglalásképpen, önmagát adta értünk, hogy megváltson minket. A négy evangéliumnak a leghangsúlyosabb része nem más, mint a passió történet. Jézus utolsó hete, elárultatása, lelki szenvedései, testi szenvedései és végül halála a Golgotai kereszten. Ez áll az evangéliumok fókuszában, nem véletlenül, azért, mert már az evangélisták is tudták, hogy ebben van a mi megváltásunk, és ebben van a mi új életünknek az egyik erőforrása is. Ha erre tekintünk, akkor megerősödünk. Egy példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, már a Biblia szereplői közül is ismerünk nem egyet, aki Jézus Krisztus áldozatából nyerte a maga erejét. Nikodémust szeretném példaként hozni. Nikodémusról tudva levő, hogy egy igen tekintélyes ember volt. A tekintélyét abból nyerte, hogy az úgynevezett nagy tanácsnak volt a tagja. Ugye a zsidók elvesztették már az önkormányzatiságukat, nem volt semmiféle olyan szervezet, ami politikai hatalmat gyakorolhatott volna. Az egyetlen szervezet, ami egyfajta önkormányzatiságot jelentett, az a nagy tanács volt, ez a lelki irányító központ. És aki ennek a tanácsnak a tagja lehetett, az tulajdonképpen mindenki ismerte. Ha elment az utcán, akkor az emberek ránéztek, talán oda is köszöntek neki, meghajoltak, tudjuk, hogy ki vagy, tisztelünk téged. Kicsit olyan ez, mint amikor manapság is a tévében megjelenik valaki, akit népszerűnek tartanak, akiről tudjuk, hogy sok mindent letett már az asztalra. Hát ezt a tekintélyt élte át Nikodémus, és úgy fogalmazhatunk, hogy ez a tekintély fogva tartotta őt. Már kezdetén hallott Jézusról, megfogta őt Jézusnak a tanítása, és titokban tanítványává szegődött. Pontosan tudta, hogy neki ezt a tanítványságát országvilág előtt meg kellene vallania, de félt, hogy ebben az esetben elveszíti mindazt, ami neki olyan fontos. De a passió történetben vele kapcsolatban is olvasunk egy szakaszt, ő ugyanis ott volt, és látta Jézusnak a szenvedését, hallotta Jézusnak a szavait, és látta az ő halálát. Amikor mindezt megtapasztalta, és azt látta, hogy Jézus még a kereszten is az ellenségeiért imádkozik, megbékélésért imádkozik, bocsánatért imádkozik, és még ott is az édesanyjáról gondoskodik, zárójel, ma van anyák napja, és Jézus még a kereszten is gondolt az ő édesanyjára, hogy legyen valaki, aki ott áll majd mellette magányában és szomorúságában, szólt az egyik tanítványának, Jánosnak, hogy fogadja a házába és gondoskodjon róla, zárójel bezárva. Amikor mindezt átélte Nikodémus, akkor ebből annyi erőt nyert, hogy kilépett a fényre. Manapság ezt talán így mondanánk, hogy coming out-olt, és megvallotta a hitét Jézus Krisztusban, azután, hogy ő meghalt. És ezt úgy tette, hogy odament Pilátushoz, és elkérte Jézus testét acélból, hogy eltemethesse. Ez természetesen nem maradt titokban senki előtt, ezzel Nikodémus mindent kockára tett. Honnan kapott erőt? Onnan, hogy Jézus önmagát adta értünk. Hát hadd mondjam el, hogy Jézusnak ez az első megjelenése nem csak a Biblia szereplőinek, hanem nekünk is erőt ad. Többször előfordult már, hogy kihoztak a sodromba. Sokáig azt gondoltam magamról, hogy én a világ legszelidebb embere vagyok, vagy legalábbis az egyike a legszelidebb embereknek, de aztán rájöttem, hogy talán csak a körülmények nem hoztak ki belőlem sokszor indulatot. Hát amióta gyerekeim vannak, azóta sokszor átélem, hogy kijön belőlem, amit nem szeretnék, hogy mások lássanak. Különösen ebben a helyzetben, amit most is átélünk, hogy egész nap együtt vagyunk, és hallom a különféle nyávogásokat, látom a gyerekek összeütközéseit, aminek általában különösebb alapja nincs, csak ők össze akarnak ütközni. Most is egy órával az istentisztelet előtt, amikor elolvastuk a napi igét, illetve egy áhítatos könyvnek a leírását, magyarázatát, és imádkoztunk, akkor is tapasztaltam, hogy összekaptak, és nagyon nehéz volt így imádkozni. Igen, csak haragudtam, ráadásul szerettem volna még egy kicsit készülni az istentiszteletre, ráhangolódni, és ha nem is mutattam ki különösebben, de tényleg kijöttem a sodromból. Aztán elkezdtem készülni, átnéztem a jegyzeteimet, hogy mit írtam le ide magamnak még néhány nappal ezelőtt. Azt írtam, ilyenkor azt mondom magamnak, más példákat írtam még akkor, Jézus érte is meghalt, őt is ennyire szereti. És amikor idáig eljutottam az olvasásban, akkor rádöbbentem, hogy tényleg. Tehát akármilyenek is sokszor a gyerekeim, meg mindenki más is ebben a világban, Jézus akkor is meghalt értük, pontosan tudom, látom az ő hitüket, Jézus nagyon szereti őket, és abban a pillanatban úgy éreztem, hogy minek is haragszom. Ha valakit Jézus ennyire szeret, arra nekem nincs jogom, és tulajdonképpen nincs is okom haragudni. Ez tehát a hívő élet első erőforrása. A második erőforrás Jézus második megjelenése. Ezzel kapcsolatban pedig a következőt írja Pál. Várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Ugye ebből a dicsőségből valamit már megláttak a tanítványok. Először csak hárman látták őt dicsőségesen, ott a megdicsőülés hegyén, amikor is az atya szólt, hogy ez az én szeretett fiam, ráhallgassatok. Később az összes többi tanítvány jelenlétében Jézus felemeltetett a mennybe, ez is már egyfajta előíze a dicsőségnek. Nem véletlen, hogy erről írtak olyan sokat. A levelekben, a jelenések könyvében nagyon sokszor előkerül ez a téma. Jézus visszajön, de most már nem úgy, mint első alkalommal, úgymond alázatosan, emberformájában, hanem a maga isteni teljességében, angyaloktól övezve, látható módon, hogy ő a világ mindenség ura. Jézusnak ez a dicsőséges megjelenése, illetve az erről szóló evangélium, megint csak hadd fogalmazzak így, hogy erőt adott már a Biblia szereplőinek is. Most is egy példát vizsgáljunk meg, és ez a példa István. Nikodémussal ellentétben István még többet kockáztatott. Nikodémus csak a tekintélyét kockáztatta, Istvánnak az élete volt veszélyben. Ő volt az a diakónus, a jeruzsálemi gyülekezet első diakónusa, aki nem csak a szeretett szolgálatban tevékenykedett, hanem igét is hirdetett. Sőt, azt olvassuk róla, hogy nem csak egyoldalúan hirdette az igét, hanem vitába bonyolódott a zsidókkal, és egyiket a másik után győzte meg arról, hogy Jézus a messiás. Ez olyan haragot szült a többi zsidóban, hogy elhatározták az ő megölepését. Bíróság elé citálták, hamis tanúkat állítottak oda, és István elmondta a maga védőbeszédét, és ott a legvégén, amikor már azt olvassuk, hogy pattanásig feszült a húr, és az lett volna a természetes, hogy István megijed és elhallgat, sőt, talán még vissza is vonja korábbi állításait, akkor Jézus azzal bátorította őt, hogy adott neki egy látomást. István felnézett, látta, amit senki más nem látott, a megnyílt eget, és Jézust az Isten jobbján ülni. Ez még nem a visszajövetel, de annak valamiféle előíze. Látta Jézust abban a formában, ahogyan ő majd megjelenik. És amikor összehasonlította, hogy kik állnak az egyik oldalon, csak néhány hőzöngő ember, a másik oldalon pedig a világ mindenség ura, akkor olyan erőt kapott, amit korábban nem tapasztalt, és minden addiginál tisztábban, világosabban és nagyobb erővel folytatta a bizonyságtételét. És hadd folytassam azzal, hogy Jézusnak ez a második megjelenése, az erről szóló örömhír nem csak akkor, hanem ma is erőt ad. Advent tájékán szoktunk beszélni Jézusnak a visszajöveteléről, és sokszor úgy érzem, hogy ez egy programpont, hogy ilyenkor erről kell beszélni. De amikor ebbe úgy igazán belegondolunk, és szinte magunk előtt látjuk, hogy Jézus visszajön, és végig gondoljuk, hogy mi mindennel jár az ő visszajövetele, akkor általában egy hirtelen öröm lep meg bennünket. Végre láthatom az Urat. Nem csak hiszek benne, hanem látom is. Ugye Jézus azt mondta Tamásnak, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ugyanakkor mégiscsak ezt a reménységet táplálja bennünk a kijelentés, hogy egyszer majd színről színre megláthatjuk az Urat. Már most is boldogok vagyunk hitben, nem azért hiszünk, mert láttunk, mégis aki hisz, azt a látás még boldogabbá fogja majd tenni. Visszajön az Úr, együtt lehetünk vele, örök boldogságban, megszabadulva a bűntől, és kiteljesedve abban az életben, amit ő eltervezett számunkra. Amikor ezt az örömöt érezzük, amikor én is ezt az örömöt érzem, akkor mellette meg szokott jelenni egy másik érzés is, és ez nem más, mint a szégyen. Mert amikor belegondolok abba, hogy visszajön az Úr, és rám mosolyog, akkor én mit tudok majd neki mondani? Uram, te mindent megtettél. Mit tudok én felmutatni? Én is megtettem mindent azért, hogy téged dicsőítő életet éljek? És akkor rájövök, hogy korán sem. Nagyon sok mindent nem tettem meg. Lehet, hogy nincsenek kirívó bűneim, de ha valamit nem tettem meg, amit megtehettem volna, az is bűn, gondoljunk Jakab levelének vonatkozó igeversére, aki tehát tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. És amikor ez a két érzés, az öröm és a szégyen egyszerre van jelen bennem, akkor általában egy újfajta tettvágy kezd eltölteni. Végig gondolom, hogy kitől és miért kérjek bocsánatot, és meg is teszem. Megújul az ima életem. Sokkal aktívabban vetem bele magam a különböző szolgálatokba. Mert Isten népe számára ez az egyik legfontosabb erőforrás. Az egyik, úgymond az első erőforrás Krisztus első megjelenése, a második erőforrás pedig a második megjelenése. Hadd fejezzem be szintén egy történettel. Egyszer volt egy telefonom, aminek az akkumulátora annyira gyenge volt, hogy általában csak fél óráig bírta ki. Úgy neveztem magamban, hogy van egy vezetékes telefonom. Azért neveztem így, mert csak akkor működött jól, ha bedugtam a konnektorba. Isten gyermekei is hasonlóan működnek. Az Úr nélkül mi is nagyon hamar lemerülünk és használhatatlanná válunk. De van rá lehetőségünk, hogy feltöltődjünk. Gondoljuk végig újra és újra Jézus első és második megjelenését. Ha így teszünk, mi is vezetékesek leszünk. Az Úrra rákapcsolt vezetékes keresztények. Amen. Válaszoljunk az igére. A 390. dicséretünk második versét énekeljük el. Erőnk magában mit sem ér.
Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezett ki az, Jézus Krisztus az, Isten szent fia, az ég és föld úra, ő a mi diadalmunk.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt jártál ezen a földön, és aki csak találkozott veled, és hittel fordult hozzád, annak az élete teljes mértékben megújult. Nem csak megtudta, mi az Isten akarata, hanem kapott tőled erőt is ahhoz, hogy ezen az úton járhasson. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az erőt adod nekünk is. Ezekkel az igékkel táplálsz bennünket is. Nagyon kérünk, hogy ne lépjünk túl az evangéliumon, mintha az csupán egy régi történet lenne, amit már megtanultunk, hanem hadd tudjunk újra és újra elmerülni annak csodálatos igazságaiban, hogy mit érdemeltünk volna, és mit kaptunk helyette, hogy mekkora benned a szeretet, hogy ez valóban több, mint amit ember képes elképzelni. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy olyan gyakran bátorítasz bennünket, még a Biblia utolsó könyvében is, lépésről lépésre, hogy te egyszer majd visszajössz, és akkor mindent helyrehozol majd, és akkor olyannak láthatunk téged, amilyen valójában vagy, és minket is megújítasz. Köszönjük, Urunk, hogy ez a jövőbe vetett horgony is visz előre bennünket azon az úton, amit elrendeltél számunkra. Nagyon kérünk, hogy ennek a valósága is hadd lehessen ott a mi hitéletünkben, hogy ne csupán egy teológiai tétel legyen, amit tudunk, hanem hadd lehessen a mi váradalmunknak a fókusza is. Köszönjük, Urunk, hogy te valóban tisztán elmondod, hogyan éljünk a te dicsőségedre, és ez hogyan válik nekünk is a javunkra. De köszönjük, hogy látod a mi gyengeségünket, és éppen ezért odaállsz mellénk pillanatról pillanatra, hogy megerősíts. Nagyon kérünk, Urunk, hogy tedd a mi lelkünket fogékonyja az őszintességre, a mi gyengeségünk bevallására, de arra az erős hitre is, hogy tőled el tudjuk fogadni az erőt. Nagyon kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg a gyülekezet minden egyes tagját. Egyedül te tudod, Urunk, hogy pontosan kivel, mi a helyzet, hogy kinek hogyan változott meg az élete az utóbbi időben. Urunk, olyan sokat aggodalmaskodunk, és sokszor talán joggal is, amiatt, hogy milyen a mi életünk anyagi tekintetben, hogy mi változott ezen a téren, és hogy milyen kilátásaink vannak a jövőre nézve. Kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk ezen a téren. De kérünk, Urunk, elsősorban azért, hogy a veled való kapcsolatunkat vizsgáld meg, hogy ezt tudjuk mi magunk is a te látásoddal felülvizsgálni, hogy ne az aggodalmak vezessenek bennünket, hogy ne a félelem vegyen erőt rajtunk, de ne is a nem törődömség, hanem az, hogy téged látunk tisztán. Kérünk, hogy ebben a lelki látásban segíts előrébb jutnunk. És köszönjük, Urunk, hogy ha bár nem tudjuk a testvér szeretetet úgy gyakorolni, ahogy eddig, de mégis adsz lehetőséget, új utakat. Kérünk, Urunk, hogy ebben is adj nekünk elszántságot. Hadd tudjuk észrevenni azt, akinek szüksége van odafigyelésre. kérünk, Urunk, hogy segíts megtalálni a szavakat, segíts, adj bölcsességet, hogy a Te ígéd által erőt tudjunk önteni egymásba. És kérünk, Urunk, hogy ha lehetséges, vedd el tőlünk ezt a helyzetet, add, hogy megerősödve és megbölcsülve kerülhessünk ki ebből a helyzetből, és találkozhassunk újra a Te házadban. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a magányosakat, áld meg a családosokat, kérünk, hogy légy velünk ezen a napon, és a következő hét minden napján. Amen. Most pedig személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás kérése előtt a 462. dicséretünk első és második versét énekeljük el. Fogadjuk az áldást, majd rögtön folytassuk a harmadik vers eléneklésével. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés. Szent irgalmad a szívemet föttyed bé, tedd örömben és bánatban csöndessé, hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked, kiszem lehúnyva téged, híven követ. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Bele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Amen. A gyarlóságom meg nem is érzené, a vakhomályból te mutatsz ég felé. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Áldás békességet, áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek!